Szeretném folytatni azt az üzenetet, amit Attila már így a bevezetőben elkezdett, és arról szeretnék beszélni nektek, hogy a keresztény hitünket hogyan tudjuk megbizonyítani, hogyan tudjuk megélni a világ előtt, és az első ige, amiről beszélni szeretnék, az a 2 Korintus második fejezetében van. Ha gondoljátok, kinyithatjátok ott a Bibliátokat. És a 14. verset olvasom. De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között. Ezeknek a halál illata halálra, azoknak az élet illata életre. De ki alkalmas erre? A hívő ember az kétféle közegben éli a mindennapjait, egyrészt itt a gyülekezetben, a testvérei között, a hittársai között, a testvériségben, sokféleképpen lehet ezt mondani, de ez a mi otthoni terepünk. Itt érezzük jó magunkat, itt vannak olyan emberek, akikkel azonos az értékrendünk, akik tudják, hogy mire gondolunk akkor, amikor azt mondjuk, hogy szeretjük az Urat, tudják, hogy mi az, aminek örülünk, és jól érezzük magunkat itt. De van egy másik közeg is, amiben éljük a mindennapjainkat, ez a világ. A világban idegenek vagyunk, bár ott születtünk, és azért jól ismerjük a világnak a gondolkodását is, ki mennyi évet ott élt a világban, mielőtt megtértünk volna, de mégis ez számunkra egy idegen terep, és a feladatunk a világban az, hogy Krisztust képviseljük. Az a feladatunk, hogy tanúskodjunk a megváltóról, az a feladatunk, hogy útjelzőként ott legyünk az emberek előtt, hogy befogadják ők is Jézus Krisztus, és van még egy feladatunk, hogy tisztán megőrizzük magunkat ettől a világtól. Mert a világ tele van a test kívánságával, a szem kívánságával, az élettel való kérkedéssel, tele van bűnökkel, a világban nem Jézus az Úr. Jézus az Úr, csak nem az emberi szívben. És ezért az emberek az Úr elleni lázadásban élnek, és egy sokféle minta van előttünk, nagyon sokféle ember van előttünk, de nekünk az a feladatunk, hogy ettől megőrizzük magunkat. És Jézus azt mondta a főpapi imájában, János 17-ben, hogy Atyám, én nem azt kérem, hogy vedd ki a gyermekeidet ebből a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. A világban élünk, de nem ennek a világnak a mintája szerint élünk. Nem ennek a világnak a forrásaiból táplálkozunk. Nem ez a világ határozza meg az életünket, a mindennapjainkat. Idegenek vagyunk, nagy követei vagyunk egy másik világnak ebben a világban. És az a feladatunk, hogy Krisztust tükrözzük az életünkkel, a viselkedésünkkel, és hogy legyünk Krisztus jó illata. Nagyon tetszett, amikor készültem erre az alkalomra, ez a mondat, hogy a Krisztus ismeretének a jó illata vagyunk. Hogy bármerre mész, a munkahelyeden, az osztályodban, a családodban, a rokonaid között, bármerre mész, jó illat vagy. Mert Krisztus ismeretét hordozod. Az ő szeretetéből élsz. Az ő jelenlétében van az életed. Van egy elrejtett, titkos életed, amiről végső soron csak te tudsz meg az Úr, és ebből a belső életből fakad a te örömöd, ebből a belső életből fakad, ahogy viselkedsz, ebből a belső életből az emberek következtetni tudnak arra, hogy ki az az Isten, akiről te beszélsz. És itt azt mondja, hogy Krisztusnak a jó illata vagyunk. Be vagy parfümözve? Benned van Krisztus ismerete? Nem csak a fejünkben, nem csak teológia, az, amit hiszünk, hanem megéljük. Így válik jó illattá. Nem izzadságszagú a kereszténység, hanem Krisztusnak a jó illatát árasztja. Krisztusnak a jó illatát árasztja. De láthatjátok, hogy itt azt mondja Pál apostol, hogy valakinek ez halál illata, valakinek egy orrfacsaró bűz, az a jó illat, ami belőled árad. Akik nem ismerik az Urat, akik lázadásban élnek Istennel, azoknak a te példád, a te életed sokszor botrányos. Ó, ezek az országháborítók itt is megjelentek. Mondták pára, pedig hát mekkora. Milyen jó illat, milyen jól illatozott az élete. Halálnak az illata. Emberek megbotránkoznak, emberek lesajnálnak bennünket, emberek sokféleképpen gondolkodnak rólunk. Csak azért, mert hívők vagyunk, csak azért, mert kiállunk az igazság mellett, csak azért, mert azt mondjuk, hogy a mi életünkben már más az Úr. Halál illata az elkárhozóknak, akik úgy döntenek, hogy nem kell nekik Jézus. Az ő számukra mindig a halál illata leszünk. Bármilyen jó illatok is vagyunk. De azt is mondja, hogy az életnek az illata vagyunk, az üdvözülőknek. Közöttetek, a gyülekezetben, mi egymáson érezzük a jó illatot. Mert te is az Úré vagy, meg én is az Úré vagyok. A te szívedben is Jézus a király, az én szívemben is Jézus a király. És még vannak emberek a világban, akik még nem az Úré, de az Úr keresi őket, és ők is keresik az Urat, akik számára a te példád, akik számára a te bizonyságtételed, az egy olyan forrássá válik, amiből megismerik Krisztust. Mert a Krisztus ismeretének a jó illata ez. Beszélsz velük, vagy az életeddel, ahogy megéled a mindennapjaidat előttük, ez beszél hozzájuk. Ez bizonyságot tesz. Sokkal jobban, mint a szavaid. Ahogy élsz, az bizonyságot tesz. És azt mondják ezek az emberek, hogy nekem kell ez. Mert látom, hogy van neki valami. Hogy lehet, hogy meginog a föld alatt, amiről énekeltünk is. Lehet, hogy minden háborok körülött ő, benne mégis békesség van. Nekem is kell ez a békesség. És élet illatává válunk nagyon sok ember számára. Amikor az evangéliumot hirdetjük, amikor Jézusról beszélünk, akkor az élet illata árad rólunk. Az életnek a beszéde jön ki a szánkból. És Pál apostol azt mondja, hogy ilyenek vagyunk, nem tudunk mások lenni. Aki a halál illatát szagolja rajtunk, az a halál illatát. Aki az élet illatát, az élet illatát. Mi nem tudjuk megváltoztatni az üzenetünket. Mi nem tudjuk megváltoztatni az életünket, mert sokkal nagyobb az, aki megragadott bennünket, mint mi saját magunk, akik vagyunk. Krisztust képviseljük, és ahogy Jézus a földi élete során megosztotta az embereket, ugyanúgy megosztjuk mi is az embereket. Ő is volt halál illata sok ember számára. És ők meg akarták kövezni, aztán felfeszítették egy fára, és hogyha a mesterrel így bántak, akkor a tanítványaival is így fognak bánni. Úgyhogy ezt el kell fogadnunk, nem mindenki fog tapsolni a mi bizonyságtételünknek, lesz, akiket felháborít, lesz, akiket megbotránkoztat, az, ahogy élünk, lesz, akik lesajnálnak bennünket, de ez a mi útunk. Ez a mi útunk. A kereszténységnek az útja. Hogyan lehetek jó bizonyság a világ előtt? Ha mondjuk készítenék egy becslést, vagy egy megkérdezném tőletek, hogy vajon mit gondoltok, hány ember látja a mindennapjaitokat? Hány emberrel van kapcsolatotok, akik valamilyen szinten, valamilyen mértékben, de figyelik az életeteket? Mennyit mondanátok? 100 embert? 200 embert? Persze függ a társadalmi pozíciótól, függ attól, hogy mennyire vagy aktív ebben a világban, függ attól, hogy mennyi helyre mész el, de én úgy gondolom, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy több száz ember van kapcsolatban az életünkkel. Több száz ember figyeli az életünket, a mindennapjainkat, figyelik a viselkedésünket, figyelik a döntéseinket, figyelik azt, hogy egy-egy helyzetben hogyan reagálunk, hogy türelmesek vagyunk, vagy türelmetlenek. Nekem ez olyan kor szokott eszembe jutni, amikor 4:10-kor a Neumann előtt állok, az iskola előtt állok, és ott a szülőkkel együtt vagyok, hát ott is van, vagy 100 ember, ők biztos ismernek. Ők valamilyen direkt vagy indirekt módon, de figyelik az életemet. Persze nem csak az enyémet, egymásét is. Nézik, hogy hogyan jelenek meg, hogy mosoly van az arcomon, vagy szomorúság. Szépen fel vagyok öltözve, vagy nem. Hogy milyen témákról beszélgetek velük. És ti is ugyanígy vagytok. A munkahelyeteken, az életben, ahogy forgolódtok, nagyon-nagyon sok ember, akár akaratlanul is, figyeli az életeteket. Figyeli a külsőnket is, figyeli a beszédünket is, nagyon sok mindent. És ebből következtetéseket vonnak le. És szeretném elmondani nektek, hogy az embereket nem a tökéletesen kicsiszolt bizonyságtétel fogja megnyerni az Úrnak. Mi gyakran azt gondoljuk, hogy egy jól irányzott bizonyságtétel majd megteszi a magáét, egy jól irányzott keresztény bizonyságtétellel majd lenyűgözzük az embereket, és azt mondják, hogy igen, ezt akarom én is, ilyen keresztény akarok lenni én is, mint ez, akit itt látok, vagy akitől hallom ezt a bizonyságot. Mi így gondoljuk. Vagy azt, hogy majd egy nagy evangelizáció megoldja, és akkor majd tömegek megtérnek az Úrhoz. Sokkal inkább az emberek, a közönségünk, ha így mondhatom, azok, akik minden nap látják az életünket, ezekből a mindennapi találkozásokból, a mindennapos viselkedésünkből, a mindennapos döntéseinkből vonják le a következtetést. Rakják össze a mi kereszténységünket, hogy kik vagyunk mi, hogy miről beszélünk, hogy arra érdemes-e odafigyelni, és végső soron, igen, eldönti azt is, hogy hogyan fognak gondolkodni arról az Istenről, akiről mi beszélünk nekik. És Isten hát Isten megkockáztatta, hogy velünk hozzák összefüggésbe. Isten megkockáztatta azt, hogy úgy gondoljanak rá az emberek, ahogy tőled látják. Nagy felelősség ez, óriási felelősség. Szóval az embereket nem csak a szavaink győzik meg. Az is nagyon fontos. Persze nagyon fontos, hogy az igazságot, az Isten igéjét képviseljük előttük, de sokkal inkább a mindennapjainkból tudják összerakni, hogy kik is vagyunk. Hogy tudunk-e válaszokat adni a kérdéseikre. Hogy azokban a helyzetekben, amikben ők elbuknak, vajon mi is elbukunk-e, vagy nem? Visszatérve az iskolára, rengeteg szülő, a gyermekeink osztálytársainak a szülőtársai, rengeteg válás van. Rengetegen elválnak. És vajon a keresztény házasság választ tud erre adni? Vajon a mi életünkből azt látják, hogy igen, ő hűséges a feleségéhez, vagy hűséges a férjéhez, vagy a gyermeknevelésben bölcsen tudja vezetni a gyermekeit, bölcsen tudja irányítani őket. A világot ez fogja meggyőzni, és nem a szép szavaink. Egy jó irányzott élet az, ami az embereket meggyőzi, és nem csak a szavaink. És itt azért hozzátenném, hogy végső soron még csak nem is a mi életünk győzi meg az embereket. Van a Szentlélek itt a Földön, ő az, aki meggyőzi bűnigazság ítélet tekintetében, de ott vagyunk mi is, akiknek az élete tanúskodik, ha tanúskodik, a megváltásról. Akiknek az élete tanúskodik arról, hogy amiért Jézus meghalt ott 2000 évvel ezelőtt a kereszten, az valóságos hatással van a 21. század embereire is. És nem csak egy szép történet, nem csak egy szép legenda, nem csak egy irodalmi mű, a Biblia, és mindaz, ami benne van, hanem számodra itt ma az élet, és megoldás a kérdéseidre. Amikor én 20 évesen elkezdtem a Bibliát olvasni, akkor az első döbbenetes élményem az volt, hogy Isten szólt hozzám a Biblián keresztül. Az első nagy élményem az volt, én mindig azt hittem, hogy ez a fekete könyv, ez a katolikus egyháznak a mise könyve, hogy ebből miséznek, és aztán amikor kinyitottam, és láttam, hogy az élet világossága árad belőle, akkor győzött meg. Hogy már nem én olvastam, hanem a könyv olvasott engem. Nem én tettem fel a kérdéseimet, hanem ez a könyv sorba adta azokat a válaszokat, amiket fel se tudtam volna tenni. Isten válaszol ma is az embereknek a szükségeire. És Isten válaszol a kérdéseire, és általában Isten az embereken keresztül szokta megválaszolni az imádságait, az embereknek az imádságát. Embereken keresztül. És Isten vágyik arra, hogy te válasz legyél a világ számára. Pontosan van a válaszhoz vezető út, a válasznak a mutatója. Mert hogy a türelmetlen hívő az rossz bizonyság. Az emberek nézik az életünket. Felírtam egy-kettő ilyen cégéres bűnt, vagy kevésbé cégéres bűnt, viselkedést. A káromkodó hívő rossz bizonyság. Tegnap voltunk foci kupán, ott Budapesten, hát hivatalosan 32 keresztény csapat, amiben talán csak 3 nem hívő lehetett, de a csapatok egy jó része káromkodott. Amikor felrúgták az illetőt, akkor elhagyta a száját egy káromkodás. Amikor igazságtalan volt a bíróítélet, vagy ő úgy gondolta, akkor elhagyta. Próbálta elnyomni, de aztán mégis. Hivatalosan volt egy szabály is, hogy azt kiállítják 2 percre, de hát sajnos ez se sikerült következetesen érvényesíteni. De úgy gondolom, hogy akár az életedben, úgy gondolom, ez egy élő probléma egyébként, meg keresztények között is, de akár az életedben, akár ilyen kritikus helyzetben, krízis helyzetben, mondjuk koccansz az autóddal, vagy megállít a rendőr, hát a mindennapos életben rossz bizonyság, hogyha egy hívő káromkodik. A pletykálkodó hívő is rossz bizonyság. A világ előtt. Amikor emberek már tudják, hogy vele nem merem megosztani a titkaimat. Vele nem merem megosztani az életemnek egy-egy dolgát. Meg tudnak-e veled osztani titkokat mások? Aztán a hűtlen, a csaló, a rendetlen hívő nagyon rossz bizonyság a világ előtt. A rendetlen, a hűtlen, a csaló, ez nem Krisztus jó illata, ez valami más illat. Ez valóban a halálnak az illata. Krisztus nem volt rendetlen, Krisztus nem volt csaló, Krisztus nem volt hűtlen, ő hűséges volt. Aztán a hívő, aki ugyanúgy reagál le dolgokat, mint a világ, az nem jó bizonyság. Mert akkor miben vagyunk mások tőlük? Amikor ugyanolyan indulattal reagálsz egy helyzetben, akkor nincs ott Krisztusnak a jó illata. És a világ nem tudja azt mondani, hogy igen, ez az ember más. Az elégedetlen, a panaszkodó, az irigyhívő rossz bizonyság. A dolgát hanyagul végző hívő is rossz bizonyság. Mondja is a példabeszédek könyve, hogy aki hanyagul végzi a maga dolgát, az testvére annak, aki tönkretesz. A keresztényeknek jó hírűeknek kell lenni, mint jó munkások, jó minőségben munkát végző emberek. A pénzsóvár, kalmár lelkületű hívő rossz bizonyság. És szeretném, hogyha kinyitanátok a Bibliát, most már mindenki a Filippi levélnél, Filippi levél 4. fejezeténél szeretnék veletek egy kicsit időzni, és megnézni, hogy Pál apostol mire buzdítja a filippi hívőket, és vele együtt a szombathelyi gyülekezetnek a hívőit is, hogy hogyan éljünk az emberek előtt. Tehát a hívők viselkedésének tükröznie kell. Azt a belső életet, amit Jézussal élsz. Az meg kell, hogy látszon rajtad. És a Biblia beszél Galata 5.22-ben a léleknek a gyümölcséről, vagy a Szent Szellemnek a gyümölcséről, tehát mindjárt fel tudnánk sorolni, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Számomra ez a gyümölcs, mert egyben egy gyümölcs, számomra ez Krisztusnak a jellemvonásai. Krisztusnak a természete. És ezt a Szent Szellem viszi véghez az életünkben. Ő az, aki a keresztény életünket, a mindennapjainkat, a találkozásainkat, mert egyetlen találkozás sincs véletlenül. Egyetlen egy emberrel sincsen, csak úgy véletlenszerűen találkozásod. Minden egyes ember, akit Isten az életedbe ad, azért van, hogy a jellemet formálódjon. És úgy gondolom, hogy a mai napnak az üzenete az leginkább ez, hogy Krisztusról akarsz tanúskodni? Jellemfejlődés. Krisztusi jellemnek a kialakulására van szükség az életünkben, hogy ez a gyümölcs, ezek a jellemvonások, amiket a Szentlélek hoz létre az életünkben, ezek kifejlődjenek, egyre érettebbé váljanak, és egyre jobb illatú legyen ez a gyümölcs az életünkben. És figyelem, a gyümölcs az nem ajándék. A gyümölcs az nem úgy van, hogy egyszer csak ott van az életedben. A gyümölcsnek fejlődnie kell. A gyümölcs az megérik. Úgyhogy ha egy éves keresztény vagy, akkor ne ess kétségbe, hogy még nem tükrözött tökéletesen Krisztus. Hogy még nem tökéletes a türelmed, vagy nem tökéletes az örömöd az Úrban. Bár azt vettem észre, hogy egy éves keresztényként az emberben sokkal nagyobb öröm van, mint 10 éves vagy 20 éves keresztényben. De nem kellene ennek így lenni. Az örömnek folyamatosan jelen kellene lenni az életünkben, mert az egy gyümölcs, ami fejlődik. És minél tovább fejlődik, annál zamatosabb lesz, annál jobb illatú lesz, annál ízesebb lesz, és az emberek számára is vonzóbb lesz. És itt már az életedről van szó, és nem egy gyümölcsről. Tehát nézzük meg a Filippi levelet, a 4. fejezet, és a 4. verstől szeretném olvasni, egészen a 9. És ki szeretném mazsolázgatni, vagy ki szeretném emelni belőle azokat a dolgokat, amikről úgy beszél Pál, hogy legyünk példák ezekben. Hogy így mutassuk be a megváltót. Tehát 4. vers. Örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek és veletek lesz a békességnek az Istene. Tehát itt Pál apostol azt mondja, hogy minden ember előtt legyenek ezek a dolgok nyilvánvalóvá az életetekbe. És az első dolog, ami úgy gondolom, hogy a kereszténységnek az alaptartozéka, és úgy gondolom, hogy minden kereszténynek az alaphangulatát jellemezni kell, az az, amit Pál ismétlődően mond onnan a börtönből, azért, hogy bátorítsa a keresztényeket, hogy örüljetek, hogy van okotok az örömre, még akkor is, hogyha a hitetekért börtönben vagytok egy eldugott helyen. Akkor is van okotok az örömre, és Pál apostol elmondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Miért? Mert az Úr öröme a mi erősségünk, mondja a Nehémiás könyvében. És ne engedd meg, hogy bármi elvegye az örömödet. És ez nem csak öröm. Az Úr öröme az, amiről itt szó van. Nem olyan öröm, ami külső dolgokból jön az életedben. Nem olyan öröm, hogy örülsz, mert kaptál valamit. Örülsz, mert kaptál egy ajándékot. Vagy örülsz, mert szerelmes lettél. Vagy még lehetne sorolni nagyon sok mindent. Sok örömforrás van. A keresztényeknek az elsődleges örömforrása az a belső kapcsolat, amit Istennel gyakorolnak a mindennapjaikban. Amikor az igét olvasod, amikor imádkozol, amikor egyszerűen csak ott vagy az Úrral. Én csütörtökön elmentem, van egy kedvenc imaösvényem itt az Irodkőnek az osztrák oldalán, és hát egy nagy sétát tettem ezen az ösvényen, és közben végig ez volt a szívem, hogy olyan jó, hogy Istennel lehetek. Olyan jó, hogy van ez a kapcsolat Isten és köztem. Hogy ez egy olyan örömforrás, ami újra, meg újra, meg újra felbuzdul bennem. Egyre csak növekszik Isten szeretete az életünkben. Ez adja a keresztényeknek az örömét. Persze örülhetünk minden egyéb dolognak is, de van egy alapöröm az életünkben. És itt szeretnék megállni egy pillanatra. A napokban hallottam egy bizonságtételt, egy történetet. Egy 16 évesen egy fiatalember teljesen lebénult. De úgy, hogy mint a deszka, tehát a fejét se tudta mozgatni, egyedül a kezét tudta így nagyon picit mozgatni, de egyébként egy teljesen, tehát mint egy deszka úgy volt az élete, és úgy is élte le, tehát ő most már idős ember, itt Magyarországon él, és hát nagyon, akkor még nem volt hívő, és nagyon háborgott, és nagyon nem tudta, tökéletes elme, és egyáltalán nem tudta mozgatni még a fejét se. És így kellett leélni az egész életét. És aztán elment valaki hozzá, bizonyságot tett Jézusról, és ez az ember megtért, mert a szíve az nem volt béna. A szíve az még volt neki, a szíve az még rezonált, reagált Istennek a hívására, és befogadta a szívébe az Urat. És nem lett jobban, nem gyógyult meg. Az egész életét ilyen, gyakorlatilag így élte le bénán. De onnantól kezdve azt kérte mindig, hogy vigyék előtt olyan emberekhez, akik hasonló körülmények között élik az életüket, vegetálnak. És akkor így betették egy ilyen kombiba, és mindenfelé vitték. Ilyen emberekhez. És az volt az ő bizonyságtétele, hogy nézzétek meg, én se vagyok jobb, mint ti. Nekem sincsenek jobb körülményeim, mint nektek. De van egy alapöröm az életemben. A szívemben. És ezt semmi nem veheti el. És te nem vagy olyan béna, mint a deszka. Te nem vagy olyan helyhez kötött. Éled az életedet. Azt kívánom mindnyájatok számára, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, és ismét mondom, örüljetek. Mert ez egy alap a hívő ember életében. Ez nem azt jelenti, hogy nincs okunk az örömtelenségre. Ahogy éljük az életünket, mindig lesznek olyan dolgok, amik megpróbálják elszívni az örömünket, kiszárítani az örömet az életünkből, de végső soron, mivel nem ezekből jön a mi örömünk, amik körülöttünk vannak, és nem abból, amiket kapunk. Ezért mindig vissza is tér, mert hogy az Úrral megvan ez az alapöröm, ami ennek a srácnak megvolt. Aztán folytatja Pál apostol az 5. versbe, és azt mondja, hogy a ti szelídségetek ismert legyen minden ember előtt. A szelídség. Krisztusnak az egyik legfontosabb jellemvonása az volt, hogy szelíd volt. Ugye azt mondta Máté 11.29-ben, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos vagyok, és megnyugvást találtok a ti lelketeknek. Egy ilyen világban, mint amiben ma élünk. Ahogy Attila mondta, egy rohanó világban. Amikor az emberek önzők, az utolsó időknek a jelei egyértelműek a mai világunkban. Az emberek önzők lesznek, magukat szeretők, a pénzt szeretők. Mindent megtesznek azért, hogy nekik jó legyen, ők biztonságban legyenek. És itt már nagyon kevés hely van az önzetlenségre. Nagyon kevés hely marad a szelídségre. Hogy ne a könyökömet használva törtessek előre. Hogy ne másokat kifosztva gazdagodjak, vagy szerezzek meg egy munkát a másik elől. Nagyon vad világban élünk. Persze megvannak a szép megnyilvánulások is a világban, de alapvetően a szelídség az egy hiánycikk a világban. A szelídség az a keresztényeknek a jellemzője. És itt a Biblia egy aktív igeidőt használ, azt mondja, hogy ismert legyen, hogy tegyétek ismerté. Hogy tegyetek meg mindent azért, hogy az emberek úgy ismerjenek benneteket, mint akik szelídek vagytok. Segítőkészek vagytok. Alázatosak vagytok. Önzetlenek vagytok. Nem a magatokét tartjátok elsősorban fontosnak. Oda tudtok figyelni másokra. Ez egy csodálatos krisztusi jellemvonás az életünkben. És ha így látnak téged az emberek, az a több száz ember így lát téged, akkor el fognak gondolkodni azon, hogy mi az, ami neked van. Miért tudsz te önzetlen lenni? Miért tudsz te? Honnan vannak ezek az energiák, ezek az erők az életedben? És akkor Krisztus jó illata leszel. Meg a halál illata is mások számára. Akiket ez felbosszant. Akik azt mondják, hogy micsoda, milyen ember ez. Nem gondolkodik magáról, mindig csak a másokéról. Szociális munkás betegségben szenved. Szóval sok mindent lehet erre mondani. Az, hogy szelídek legyetek, ez meg van említve a Tesszalonika levélben, az első fejezet 5. részében, ezt csak gyorsan felolvasom, nem kell odalapoznotok. hogy mit jelent a szelíd lelkűség az életünkben. Azt mondja a 15. vers, vigyázzatok, hogy senki ne fizessen a rosszért rosszal, hanem törekedjetek mindenkor a jóra, egymás iránt és mindenki iránt. És aztán újra mondja, hogy mindenkor örüljetek. Pálnak ez egy visszatérő mondata volt. Mindenkor örüljetek. És mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a javatokra. Tehát nem fizetni rosszért a rosszal. Ez a szelíd lelkűség többek között. A jóra törekedni egymás iránt, és mindenki iránt. Ez a szelíd lelkűség. Krisztus ilyen volt? Krisztus ilyen volt. Ő szelíd volt. Ő alázatos volt. Nem vetette meg a szegényeket. Nem vetette meg az elesetteket. Az elesetteknek a bajnoka volt Jézus. Jézus szerette azokat, akiknek nem lógott VIP kártya a nyakukban. Ilyen, ami megváltunk. Szelíd, alázatos, lehajol a szegényekhez. Lehajol a senkikhez, azért, hogy valakikké tegye őket. A neve nincs emberekhez, hogy nevet adjon nekik. Akiket a világ megvet, azok az Isten választottai. Ilyen Jézus, és ezt kell, hogy tükrözze valahol a mi életünk is. Tökéletesen nem fogjuk ezt megtenni, de kell, hogy legyen bennünk egy vágyakozás erre, hogy olyan akarok lenni, mint Jézus. Hát ezért értem meg, nem? Én legalábbis 20-valahány évvel ezelőtt. Ezért értem meg, mert annyira megragadott az ő jelenléte, annyira megragadott az a mód, ahogy ő élt, hogy azt akartam, hogy én is így szeretnék élni. Aztán nézzük meg a következőt, amit Pál említ itt a Filippi 4-ben. Azt mondja, hogy semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És Istennek a békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Itt több is van, de összekapcsolódik. Azt mondja, hogy ne aggódjatok. Aggódásmentes élet. Ez megint csak nem azt jelenti, hogy nincsen okunk sokszor az aggódásra. Hogy az életünkben nem lesznek olyan dolgok, vagy akár most jelen pillanatban nincsenek olyan dolgok, amik aggódásra adnának okot. Rengeteg ilyen van. Ez a világ, ez egy idegen hely nekünk. Ez a világ, ez egy ellenséges hely számunkra. Mindig lesz a kereszténynek olyan oka, ami miatt azt mondhatná, hogy hát én nagyon aggódok. De itt azt mondja, hogy semmi felől ne aggódjatok. A hitünknek az egyik alapigazsága, ami kell, hogy az életedben ott legyen egy lényegi igazsága a hitednek, hogy Isten mindig ott van veled. Hogy bármi ér, az Úr ott áll melletted, és segítőd, aki megoldja a problémáidat, aki válaszol az imádságaidra, akihez bátran mehetsz, hogy énekeltük is, hogy a te jelenlétedbe bemehetek a kegyelem királyi székéhez. A szükség idején, a nyomorúság idején. A keresztény ennyiben más, mint a világ. Hogy van hova vigye az aggódását. Hogy van hova letegye az aggódását. Ugye, hogy Árpád mondja, hogy az ember vagy leborul, vagy kiborul. Akinek nincs meg ez a szemétlerakó. Akinek nincs meg ez a hely, ahova leteheti a bűneit, leteheti a szorongásait, a félelmeit. A keresztről beszélek. Akinek ez nincs meg, annak marad a kiborulás. Tele van a hócipőm mentalitás. De a hívő ember az azt tudja mondani, hogy igen, persze, én is aggódom. Nekem is vannak félelmeim. A hit az nem a félelem hiányát jelenti. A hit az a félelem legyőzése. Hogy egy olyan helyre tudsz menni, ahol ez a félelem eltűnik. Istennek a jelenlétében ott van a szabadulás ezekből az aggódásokból. Érnek bennünk is. És mit mond? Azt mondja, hogy imádságban menjetek az Úr elé, meg könyörgésben. Hát ha valami megkülönböztet bennünket ettől a világtól, az az, hogy imádkozó emberek vagyunk. A világ az nem imádkozik. Persze mondja maga a mantráit sokszor, meg vallásoskodik, és akkor elmond 50 mi atyánkot, és azt hiszi, hogy jobb lesz ettől. De az emberek többsége még eddig se jut el. A hívő ember kiváltsága az ima. És a világ leginkább ebből sejt meg valamit, arról a belső kapcsolatról, ami van neked Istennel. És amikor te imádkozol mondjuk egy nyilvános helyen, étkezés közben, nem kell ezt szégyelni. Semmi szégyelni való nincs abban, hogy megköszönöd az ételt. Te nem látod, mert a szemed csukva van, de az emberek néznek. Az emberek figyelik az életedet. És azt mondják, hogy ez az ember imádkozik, ez az ember komolyan gondolja, amiről itt beszélni szokott nekünk. Ennek az embernek van valami plusz az életében. És megsejtenek valamit ebből a kapcsolatból. Az imádság titka a titkos imádság. Amikor elvonulsz belső szobádba, és elmondod az Úrnak például ezeket az aggódásaidat. A világ meg elgondolkodik. És van, akinek életillata lesz, van, akinek halálillata lesz. Jót nevet rajtad, kikacag, ahogy kárpátalján mondják, kigúnyol. Mások meg azt mondják, hogy ez olyan vonzó, ez a fajta élet. Hogy ennek az embernek van valami. Úgy lehetne ezt mondani, hogy a hívő ember olyan, mint a Kejfej Jancsi, hogy dől erre, dől arra, az élet viharaiban, az aggódásaiban, a nehézségeiben, de mivel van ott alul egy nehezék az életedben, ezért előbb-utóbb mindig visszaállsz az eredetibe. Előbb-utóbb visszajön az örömöd, visszajön az, hogy nem aggódsz, nem félsz. Miért? Mert ott van ez a súly, ami visszahoz. Visszahoz az Úrral való kapcsolatodban. És aztán azt mondja, hogy hálaadással tárjátok fel a kívánságaitokat Isten előtt. A hálaadás is egy olyan dolog, ami olyan ritka ebben a világban. És olyan szép, amikor a keresztények között megnyilvánul a hálaadás. Még akkor is, hogyha nehézségért adsz hálát. Ilyenkor áldozol. Hálával áldozol az Úrnak. És a Biblia azt mondja, hogy mindenkor mindenért adjatok hálát Istennek. És még egy dolog van, sőt, igen, még egy dolgot szeretnék kiemelni. Azt mondja, hogy ennek egy eredménye, mint egy következménye, a 7. vers, az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Az, hogy imádkozol, az, hogy nem aggódsz, hanem Isten elé viszed a dolgaidat, ennek az lesz a következménye, hogy egy mélységes béke fogja eltölteni a te szívedet. És itt megint csak nem arról van szó, amit a világ békének mond, a háború hiánya, vagy a problémák hiánya, amikor egyedül vagy Havajon, vagy a családoddal Havajon és a homokos tengerparton élvezed a nyarat. Nem ez a fajta békesség az, amiről itt a Biblia beszél, hanem az Istennek a békessége. Ami akkor is benned van, amikor háborok körülötted minden. Ami akkor is benned van, amikor viharok vannak az életedben. Ami akkor is benned van, amikor látszólag minden olyan feje tetején áll. De benned ott van. És soha ne hagyd, hogy ezek a külső viharok a te belső békédet ellopják. Soha ne engedd meg, hogy ezek a külső dolgok, ezek elvegyék a te békességedet. Az Istennek a békessége, nem a Szakály Csaba békessége, Istennek a békessége legyen bennetek. A Kolossé 3.15 is beszél erről az isteni békességről, és éppen ez mondja, hogy az Isten békessége uralkodjék a ti szívetekben. Árpádnak jó néhány évvel ezelőtt volt egy igehirdetése erről az igéről, amiben hogy kiemelte, hogy itt ez az uralkodni szó, ez az szó szerint azt jelenti, hogy játékvezető. Hogy az Istennek a békessége legyen a szívedben a játékvezető. Az a valaki, most így idézőjelben valaki, aki meghatározza a játéknak a menetét. Hogy erre most érdemes odafigyelni, erre nem érdemes odafigyelni. Ez most ok valamire, ez nem ok, ezt félre lehet tenni. Az Istennek a békessége igazgassa, uralja, játékvezesse az életünket. Úgyhogy legközelebb, ha jön egy ilyen támadás, akkor mondhatod, hogy Isten békessége, kérlek, cselekedj, tedd rendbe a dolgokat, hozd meg az ítéletedet, és adj pirosat az ördögnek, mármint piros lapot. Még nagyon sokat lehetne ezekről beszélni. Még egyetlen egy igét szeretnék felolvasni nektek, és néhány gondolatot hozzáfűzni. Ez az 1 Tesszalonika 4.11-12. Ott már jártunk ma, de most visszatérünk tett helyszínére. Tehát 1 Tesszalonika Negyedik fejezet és a 11-es és 12. versek. És tartsátok becsületbeli dolognak, hogy csendes életet éljetek. Tegyétek a magatok dolgát, és saját kezetekkel dolgozzatok, ahogyan elrendeltük nektek. A kívülállók iránt tisztességesen viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Tehát itt felsorol Pál apostol egy néhány olyan jellemvonást, ami a hívőket úgy általában kell, hogy jellemezze. Például, hogy csendes életet éljenek. Például, hogy a dolgaikat jól rendezzék, végezzék. Ne legyenek hátra maradva ezekkel. Hogy szorgalmasan dolgozzanak. Hogy tisztességesen viselkedjenek, és ne adjanak okot a botránkozásra, és hogy semmiben ne szűkölködjenek. És akkor így belegondoltam ebbe, hogy a Biblia azt mondja, hogy az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot jelekkel, csodákkal, Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, és nagy kegyelem volt velük, de a keresztények, az első századi keresztények nagyon nagy része, túlnyomó többsége nem volt apostol, nem volt ilyen előtérben, reflektorfényben levő ember. Valószínűleg nem mindenki működtek a kegyelmi ajándékok sem, a jelek, meg a csodák, meg az a nagy kegyelem, amiről beszél az apostolokkal kapcsolatban. Ezek az átlag keresztények, hát mi is, akik itt vagyunk, az átlag keresztények, milyen módon tudtak nagy erővel bizonyságot tenni Jézus Krisztus feltámadásáról? Azáltal, hogy az életük rendezett volt. Azáltal, hogy a környezetük, a szomszédok, a rokonok látták, hogy ezek az emberek csendes életet élnek, nem botrányokozó emberek. Lehet, hogy azok voltak régen. És itt ezt szeretném kiemelni, hogy mindnyájan a bűnből jövünk, mindnyájan a megtéretlen életből jövünk. És az emberek úgy is ismertek bennünket. És most meg elkezdték látni ezeket az első századi keresztényeket, Tesszalonikiben, meg Kolosséban, meg Filippiben, meg most itt Szombathelyen is láthatják, és azt látják, hogy ezek az emberek annyira mások lettek, mint amilyenek voltak. Hogy ebből a tekergőből próféta lett. Ebből a prostituáltból szentasszony lett. Ebből a rendetlen életű emberből milyen rendes férj lett, vagy milyen rendes családapa lett. Ami leginkább bizonyságot tesz a Jézus Krisztusnak a feltámadásáról, arról, hogy van erő a kereszténységben, az, hogy a te életed megváltozott. Az, hogy te megtértél, hogy vettél egy hatalmas nagy fordulatot, az életed egy pontján megálltál, megfordultál, és aztán pont ellenkező irányba elindultál. Hát ez megzavarja a világot, ez megzavarja a gonoszt. Emlékszem, amikor megtértem annak idején, és nagyon sokat evangelizáltunk itt a főtéren, és az első időkben mindig bizonyságot tettem én is, és ott voltak emberek körülöttem, akik ismertek régebről, és hát így ők tettek a saját szájukkal bizonyságot, hogy tényleg ilyen volt. Hogy ez az ember tényleg így élt, tényleg alkoholista volt, meg tényleg rendőrségi zűrjei voltak, meg mindenféle ilyen dolgok. Amikor a világ azt látja, hogy az életed megváltozott, lehet, hogy nem fogsz jeleket meg csodákat véghez vinni. Lehet, hogy nem leszel egy Billy Graham, vagy egy Reinhard Bonnke, vagy egy E.V. Szárpád. Lehet, hogy csak egy egyszerű hívő leszel, aki végzed a mindennapi dolgaidat. De ez legalább olyan erős bizonyság lesz a világ számára, mint hogyha üvöltenéd 1200 wattba, vagy nem tudom, milyen mértékegység van az evangéliumot tömegeknek. Csendes élet. A dolgaiknak utána néznek, becsületesek. Miért? Mert ha így élsz, akkor Krisztusnak a jó illatát fogod terjeszteni mindenfelé. És azt fogják mondani az emberek, hogy lehet, hogy én nem akarok ilyen keresztény lenni, de azt látom, hogy a kereszténységnek ereje van. Nem egy ilyen vallásos szentfazekat csinál az emberből, hanem egy hívőt. Egy olyan embert, aki mer Istenben bízni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát összefoglalva azt lehet mondani, hogy a keresztény hitünket a világ előtt leginkább a kegyes, istenfélő viselkedésünkkel bizonyíthatjuk. azzal az élettel, amire Isten elhívott bennünket. És miközben, ahogy Péter mondja, hogy dicsőült örömmel örvendezünk az üdvösségünk fölött, aközben egy olyan életet élünk, ami Isten szívének kedves. Egy olyan életet élünk, hogy azon munkálkodunk, hogy Isten számára örömöt okozzon az életünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyán, köszönjük neked, hogy a te beszéded élő és ható, és elhat a szívnek, a léleknek, az ízeknek, a veséknek a megoszlásáig, és megítéli a gondolatainkat, megítéli a szívnek minden indulatát. És tudjuk, hogy egy nap majd oda kell állnunk Krisztus ítélő széke elé, amikor kiki megjutalmaztatik azt szerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy rosszat. És ezért szeretnénk, Uram, minden erőfeszítésünket abba vetni, hogy neked kedves életet éljünk már itt a földön. Szeretnénk, hogyha a világ számára jó bizonyságok lehetnénk, az élet illata lehetnénk, akik Krisztus ismeretét hordozzuk, akiknek az életében, a viselkedésében Krisztusnak a jellemvonásai tudnak megnyilvánulni, az öröm, a szelíd lelkűség, az aggódásmentes élet, az ima, a hálaadás, az Istennek a békessége. És Uram, hogy az életünk meg tudja teremni azt a gyümölcsöt, Szentlélek gyümölcsét, amiről a Galata levél beszél. Kérlek téged, mennyei Atyám, hogy tegyél erre alkalmassá bennünket. Kiszolgáltatjuk az életünket neked. Legyen, Uram, az életünk a te dicsőségedre. Az Úr Jézus nevében. Amen. Az Úr Jézus áldjon benneteket.